Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltében! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 223. ének első három versét. A 223. ének első három versét, Istenem, én nagy bűnös ember. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Mózes első könyve 32. részének 23. versétől a 33. rész 11. verséig. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Mózes első könyve 32. részének 23. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Jákob fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján levő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontján az inat. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és 400 ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és 7-szer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Amikor föltekintett és meglátta az asszonyokat és gyermekeket, azt kérdezte, kik ezek? Ő így felelt, a gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt felelte, arra, hogy elnyerjem uram jó indulatát. Ézsau ezt mondta, van nekem bőven öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta, ne úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, eljöttünk most is ezen a
neked szentelt napon, hogy meghallgassuk a te igédet, hogy engedjük, hogy átformálja a te igéd egész bensünket, egész valónkat. Mert szükségünk van arra, hogy te magad szólj hozzánk. És mi is jövünk eléd úgy, amint vagyunk, bűneinkkel, amelyek elválasztanak bennünket tőled. De éppen ezért megvalljuk és kérjük, hogy légy irgalmas, kegyelmes hozzánk, bocsáss meg bűneinket. Köszönjük, hogy erre is készítetted most a kegyelem asztalát, hogy megújulhassunk lélekben, megújulhassunk a beled való kapcsolatunkban. Eléd hozzuk mindazt, ami foglalkoztat most is bennünket. Annyi minden gondolat és érzés zakatol bennünk. Csendesítsd le ezeket, hogy teljes igyekezetünkkel, szívünkkel, lelkünkkel, figyelmünkkel a te igédet hallgassuk, és szívünkbe zárjuk azt. Eléd hozzuk fájdalmunkat, szomorúságunkat, amelyekre nálad találhatunk vígaszt. És legfőképpen áldunk és dicsőítünk mindazért, amit már eddig is elvégeztél az életünkben. És a te nagyságodat, hatalmadat, hűségedet, szeretetedet hadd lássuk ezen a mai Isten tiszteleten is, ahogy kegyelmesen lehajolsz hozzánk, ahogy bűneinkre bocsánatot adsz Jézus Krisztusért. Szent lelked világosságával most is tedd érthetővé, felfoghatóvá a te igéd üzenetét számunkra. Hadd legyen a szívünk olyan, mint a jó föld, amelybe, hogyha az ige magja belehull, akkor megteremjük a megtérés gyümölcsét. Legyen a te áldásod e mai Isten tiszteletünkön. Amen. Az ige hallgatására készülve a 180. énekünket énekeljük. A 180. ének így kezdődik: a töredelmes szívet te, Uram, szereted. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levele 5. részének 17-től a 20-ig terjedő verseiben. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Kedves testvérek, röviden szeretnék az előzményekre utalni, hogy mindenki értse, miről van szó ebben a régi ószövetségi történetben. Jákob, Ézsau ikertestvére másodikként született a családba, de mindenáron meg akarta magának szerezni az elsőszülöttségi jogot és az ezzel járó apai áldást. Előbb megzsarolta a testvérét, Ézsaut, és lemondatta őt az elsőszülöttségi jogáról, majd pedig csalással, apja becsapásával, Ézsaut megelőzve ténylegesen is megszerezte az elsőszülöttnek járó áldást. Ezután el kellett menekülnie otthonról, mert Ézsau meg akarta őt ölni. Édesanyja tanácsára nagybátyjánál, Lábánnál talált menedéket, aki Háránban lakott, több száz kilométerre tőlük. Ott Háránban Jákob a Lábán juhait őrizte, és 7 évi szolgálata fejében feleségül vehette Lábán leányát. Ám volt egy kis zűr a dologban, mert ő a kisebbik leányt, Ráhelt szerette, és őt is kérte feleségül, de Lábán becsapta őt, és a nagyobbik lányát, Leát adta hozzá. Jákob ezután újabb 7 évig szolgált, most már Ráhelért is, majd 6 éven át gyarapította a saját nyáját. 20 év után indult haza, nagy családdal, sok jószággal, ugyanakkor pedig egy nagy teherrel a lelkében, hogy nem sokára találkoznia kell a bátyjával, Ézsauval, akit ő annak idején csúnyán rászerett. Vajon tart-e még a haragja? Vajon még mindig az öccse életére tör Ézsau? Ki lehetne valamivel engesztelni őt? Ha gazdagon megajándékoznám, meg tudna nekem bocsátani? Lehetünk-e még valaha jó testvérek? Ilyen és hasonló gondolatok kavaroghattak a lelkében, amíg hazafelé tartott. De hát miért volt Jákob ennyire nyugtalan? Miért volt benne olyan nagy félelem, amikor erre a találkozásra gondolt? Én úgy gondolom, hogy nem csupán az életét féltette, és ideértve a saját életét és a családja életét, hanem sokkal inkább a lelkiismerete nem hagyta őt nyugodni, mert ott volt egy rendezetlen dolga, egy 20 évvel korábban elkövetett bűne, ami nem évült el ennyi idő után sem. Tudta, hogy találkoznia kell a testvérével, Ézsauval, rendbe kell hoznia azt, amit annak idején a csalásával okozott, és ez számára most mindennél nehezebbnek tűnt. Most, kedves testvérek, ezzel a történettel a kapcsolatban 2 dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy miért olyan fontos, hogy bűneinket meglássuk és bocsánatot kérjünk. A másik pedig az, hogy kivel kell rendeznünk a bűnünket, kitől kell bocsánatot kérnünk. Az első kérdés tehát ez, hogy miért olyan fontos, hogy a bűneinket meglássuk, azokra bocsánatot kérjünk, és ezáltal a rendezetlen kapcsolatainkat rendezzük. Miért kell mindenképpen kibékülnünk azokkal, akikkel rossz a kapcsolatunk? És erre egyszerű a válasz. Azért, mert Isten ezt kéri, és ezt várja tőlünk. És kivel kell nekünk kibékülnünk? Először magával, Istennel. De hát miért Istennel? Azért, mert őt bűneinkkel magunkra haragítottuk. Mert mi a bűn? Jézus ezt mondja, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Vagyis a bűn a hitetlenségem, az Isten ellen való lázadásom, amikor nem akarok engedelmeskedni neki, pedig tudom, hogy mit vár tőlem. És mindebből ered az is, amit embertársaimmal szemben elkövetek. Ha Istent szeretném, akkor az ő segítségét kérném ahhoz, hogy embertársaimmal úgy viselkedjek, ahogy azt ő várja. De ha nem teszem, akkor bűnt követek el is, ezzel Istent magamra haragítom. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében így olvassuk, Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Isten haragszik a bűnre, és őt ki kellene engesztelnünk. De hogyan? Vigyünk bárányt, mint régen az Ószövetség idejében ezt tették az emberek, hogy a bárányukat elvitték és feláldozták. Vagy mondjunk el 10 mi atyánkot? Nem, nem ezt várja tőlünk Isten. De hát akkor mit tehetünk? Isten maga adja meg erre a választ. Az, hogy őt kiengesztelni mi soha nem volnánk képesek, csak Jézus az Isten fia tudta megtenni, hogy magára vette a mi bűneinket, elszenvedte a bűnért járó ítéletet, amikor meghalt értünk a kereszten, és ezzel kiengesztelte az Isten haragját. És most nekünk szól az ige, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Ezt most vegyük nagyon komolyan. Gondoljunk vissza akárcsak az elmúlt hétre is. Milyen volt a kapcsolatom az Úrral? Aggodalmaskodtam, hitetlenkedtem, lázadoztam az ő akarata ellen. Elégedetlenkedtem az életem körülményeivel. Vagy éppen megbántottam másokat, rosszat gondoltam a másikról. Mit tegyek tehát? Csak azt tehetem, hogy elismerem és megvallom vétkemet, azután imádságban odaviszem Jézus keresztjéhez, és elnyerem Jézus Krisztus áldozatáért bűneim bocsánatát. Vigyem oda a bűneimet. Isten ennél nem kér többet, de én nem is tehetek ennél kevesebbet. Azt kell tennem, amit nem sokára az úrvacsorosztás alatt énekelni fogunk. Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztövén. A szívem mindenestől az Úr elé viszem, megtisztul minden szenytől a Jézus vérében. Mert Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől, olvassuk János apostol levelében. Ekkor helyreáll az Istennel való kapcsolatunk. És ha ez megtörtént, akkor tudjuk rendbehozni az emberekkel is az elrontott kapcsolatainkat. Amíg Istennel nem vagyunk rendben, nem fogunk tudni kibékülni az emberekkel sem. A kettő együtt adja a teljes békességet. Tehát Istennel is, és az emberekkel is ki kell békülnünk, rendeznünk el a bűneinket. Másodszor tehát embertársainkkal is ki kell békülnünk. És Jézus azt mondja a hegyi beszédben, amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Nem elég, hogy Isten felé rendezzük a dolgainkat, azok felé is rendezzünk el, akiket megbántottunk, akivel rossz a kapcsolatunk. Jákobnak is ezt a kettőt kellett megtennie, először Istennel kellett rendbe jönnie, ez történt abban a harcban, küzdelemben, ami az Ézsóval való találkozás előtti éjszaka történt, ahol ebben a harcban kellett eldőlnie, hogy engedje Jákob, hogy Isten legyőzze az ő büszkeségét, engedje Jákob, hogy Isten győzzön fölötte. És végül Jákob úgy került ki ebből a harcból, hogy testileg gyengébb lett, mert megsántult, de lelkében megerősödött. Új nevet kapott, eddig az volt a neve, hogy Jákob, csaló, most pedig kapta azt a nevet, hogy Izrael, Isten harcosa. És miután ez a belső megújulás végbe ment az ő életében, lelkében, azután következhetett az is, hogy a testvérével kibéküljön. Hát félelmetes volt megtudnia, hogy Ézsau 400 emberrel közeledik, és erősen úgy tűnt, hogy hamarosan fegyveres összecsapásra is sor kerül. Jákob mindjárt elkezdett intézkedni. Kik menjenek elől, kik középen, kik hátul. Fel volt készülve a legrosszabbra is. De Isten olyan kegyelmes volt hozzá, hogy a legrosszabb helyett pont a legjobb következett. Itt kevés lett volna az a sok ajándék is, amit Jákob maga előtt küldött, hogy Ézsaut kiengesztelje. De Isten felkészítette Ézsaut is erre a találkozásra. Ézsau most már nem a régi sebeit nyalogatta, hanem szívből vágyott arra, hogy ikertestvérét két évtized után újra láthassa. És Isten azáltal, hogy Ézsau szívét áthangolta, könnyűvé tette a bocsánatkérést és a megbocsátást. Jákob hasonlót élhetett át, mint a tékozló fiú, aki még el sem mondta a bűnvallását, az apja már megbocsátott neki. Ilyen az Isten szeretete. Így hát az sem meglepő, amit Jákob mondott Ézsaunak, amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kedvesen fogadtál. Jákob itt nem csak a régen látott testvérével találkozott, hanem sokkal inkább az Isten megbocsátó szeretetével. Mert Isten látta, hogy Jákob szív szerint megbánta a dolgot, és rendezni akarja, ezért segített neki abban, hogy Ézsauval is rendezni tudja a dolgát. Ézsau szívét előkészítette a megbocsátásra. Sajnos mi sokszor úgy gondoljuk, hogy elég, ha szóban megbánjuk a dolgot, a szívünkben úgysem lát bele a másik. Lehet, hogy a másik ember nem, de Isten igen. És csak akkor várhatom Isten segítségét a másik emberrel való ügyem rendezésében, ha teljes szívemmel bánom a tettemet. Úrvacsorás Isten tiszteletre jöttünk, és ilyenkor elhangoznak a szereztetési igék. Jézus Krisztus akkor, amikor az úrvacsorát szerezte, elmondta, hogy ez az én vérem, amely ti életetek kiontatik a bűnök bocsánatára. Jézus Krisztustól tudjuk, hogy amikor hittel magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, valójában Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz, és vele együtt a kegyelmet, a bűneink bocsánatát. De az is ott van, hogy nem éltatlanul együk a saját kárhozatunkra Jézus Krisztus testét és vérét, hanem vegyük komolyan, hogy ugyanakkor rendbe kell hoznunk a kapcsolatunkat azokkal is, akikkel haragban vagyunk, akiket megbántottunk vagy megkárosítottunk. Bocsánatot kell kérnünk tőlük, ki kell békülnünk velük. Lehet, hogy csak egy emberről van szó, mint Jákob esetében is volt. De ahogy Jákob lelkének addig nem volt nyugta, amíg el nem rendezte a bűnét, úgy nekünk is el kell jutnunk idáig. És ne várjuk azt, hogy majd minden magától rendbe jön, csak idő kérdése. Mert hogy vannak olyan tapasztalataink az életből, hogy néhány kellemetlen ügy úgy elrendeződött, amikor egy bizonyos ideig nem sikerült elintézni, akkor úgy elévült minden, és a feledés homályába veszett. És azt gondoljuk, hogy Istennél is így működik. Ha nem is mondjuk ki, de valahogy így gondolkodunk, hát ha nem bánom meg, amit tettem, az még nem akkora nagy baj, mert egyszer majd én is el fogom felejteni az egészet, és remélhetőleg az is elfelejti, akinek bántására voltam, hiszen a sebek begyógyulnak. Csak hogy a bűn nem múlik el magától, nem tűnik el. A gennyező sebek attól, hogy eltakarjuk őket, nem fognak meggyógyulni. Itt orvosra van szükség, orvosságra van szükség. Mert mi aztán jól tudjuk a módját annak, hogy hogyan kell haragot tartani hetekig, hónapokig, akár évekig is. Házastársak vagy testvérek élnek egy fedél alatt úgy, hogy nem beszélnek egymással hosszú idő óta, vagy ha mégis szólnak egymáshoz, az csak növeli a köztük húzódó szakadékot. Egy lelkipásztor szomorúan mesélte, hogy a gyülekezetében két testvér már régóta haragban volt egymással. Mind a kettő urvacsorázott is ugyanazon az Isten tiszteleten, de úgy, hogy külön padsorba ültek, nehogy a templom közepén egymással találkozniuk kellene az úrasztalánál. És ez a lelkipásztor megpróbált külön-külön mind a kettővel beszélni arról, hogy előbb ki kellene békülniük egymással, és csak azután úrvacsorát venni, de egyikük sem volt arra hajlandó, hogy kezdje a békülést. Majd elmúlik az egész. Rendben van, megbocsátok, de kezdje ő a bocsánatkérést. És maradt minden ugyanúgy, és aztán késő lett, mert meghalt egyikük, és nem rendezték azt, amit még életükben rendezniük kellett volna. Sajnos az idő nem old meg semmit. Jákob 20 év után is jogosan félt attól a találkozástól, amin most már minél hamarabb túl akart lenni. Mi is, ha valakivel rendezivalónk van, minél előbb jussunk a végére, ne halogossuk a dolgot. És ez nem csak ilyen haragtartásra vonatkozik. Például, ha egyszer régen kölcsönkértünk egy könyvet, vagy bármi mást, de az nálunk maradt, ne intézzük el azzal, hogy ő úgyis elfelejtette már, nem hiányzik neki, ennyi idő múltán már nem is emlékszik rá. A kölcsönkérés még nem volt bűn, de most már, hogy nem szolgáltattuk vissza, lopássá vált. És vigyük vissza akkor is, ha már tényleg elfelejtette, mert csak ezzel jön rendbe minden. Vagy ha jól odamondtunk valakinek egy bántó megjegyzést, ne várjunk a bocsánatkéréssel. Le ne menjen a nap a ti haragotokkal, még aznap rendezzünk el azt, amit elrontottunk. Úgy kell bánnunk a bűnünkkel, mint egy rossz foggal, amit ki kell húzni. Nem kellemes dolog a foghúzás, de ha gennyes góc alakul ki a rossz fog körül, annál nagyobb bajt okoz, minél tovább húzzuk, halasztjuk a dolgot, a kihúzását. Isten azt mondja, hogy így húzzuk ki a bűneink méregfogát is. Még az Istennek adott adománynál is fontosabb, hogy a testvérünkkel kibéküljünk, és a bűn terhétől megszabaduljunk. És még egy kérdés maradt. Mi van akkor, ha elkéstünk a kibéküléssel, a bocsánatkéréssel? Ha már nincs az élők sorában az, akivel rendezni valunk lett volna? Akkor most már életünk végéig hordoznunk el ezt a bűnünket, mert már lekéstünk mindenről? Sokak számára ez égető kérdés, marcangolja a lelküket a rossz lelkiismeret, a mulasztás bűne. Nos, kedves testvérek, erre is van megoldás, de nem szabad megvárnunk, hogy idáig eljussunk. Hiszen ha már egyszer meghallottuk Isten szavát és nem engedelmeskedünk, ismét bűnt követünk el az engedetlenségünkkel. Ha viszont szívből bánjuk régi bűnünket, Istentől kérhetünk azért is bocsánatot, hogy elmulasztottunk idejében lépni. Annak a szerettünknek, aki már nincs itt közöttünk, nincs is már szüksége a mi bocsánatkérésünkre, de nekünk akkor lesz csak békességünk, ha Istentől teljes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusért, aki vére által eltörli ezt a bűnünket is. Ha Istennel rendezzük, akkor ő olyan teljes bocsánatot ad, hogy efelől is békességünk lehet. Biztosan mindannyian ismerjük ezt az érzést, hogy én itt valamit nagyon elrontottam, hogy én már mindent menthetetlenül tönkretettem. Félre sikerült a házasságom, nem tudtam jól nevelni a gyermekeimet, rossz pályát választottam, elfecséreltem életem értékes éveit. Én már mindennel elkéstem, nem tudom az egészet újrakezdeni. Sajnos tényleg nem tudjuk visszaforgatni az idő kerekét, de Istennek mégis van arra hatalma, hogy egymásra hangolja a szívünket, hogy többé már ne egymás ellen forduljunk, hanem lelki testvérekké váljunk, szeretetben éljük földi életünk maradék idejét, és a szeretet köteléke egy örökké valóságon át összekössön minket. Két héttel ezelőtt a házasköri alkalmunkon megnéztünk egy filmet együtt, az volt a címe, hogy A hit nyilai. Itt egy család életén keresztül láthattuk, hogyan megy minden tönkre akkor, amikor Isten kimarad az életükből. Az apa csak a maga dolgával törődött, az anya nem győzte egyedül a családot nevelni, miközben ő maga is szerette volna a terveit megvalósítani. Nagyon nehezen működött minden. És csak amikor az első fiú, immár megelégelve a pokollá váló otthont, ott hagyta őket, azután a lányuk is elindult a lejtőn, akkor engedték, hogy Isten belépjen az életükbe, hogy Jézus Krisztus váltságát ők is elfogadják a maguk életére nézve. És innentől egy valóságos csodát éltek át, ahogy a gyermekeik is Jézus követői lettek, és bár a nehézségek megmaradtak, de volt kibe kapaszkodniuk, és az egymással való kapcsolatuk is rendben működött. Végül 30 év elteltével az első gyermekük is visszatért, akiért annyit imádkoztak. Igen, vannak olyan helyzetek, amikor csak Isten adhat megoldást, de ehhez az kell, hogy alázattal beismerjük hibánkat, bűnünket, és átadva életünk irányítását az Úrnak, hittel ráhagyatkozzunk az ő vezetésére. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Ha a testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott még az adományodat, az ajándékodat is, menj és békülj ki vele. Adja Isten, hogy a mai úrvacsora vételünkben így élhessük át mi is mindannyian az Isten megbocsátó szeretetét, és mint kegyelmet nyert bűnösök, legyünk készek mind a bocsánatkérésre, mind a megbocsátásra. Amen. Válaszképpen Isten igéjére a 179. énekünket énekeljük. A 179. ének így kezdődik, a bűnből hozzád sietek. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megvalljuk előtted, Istenünk, hogy a mi életünk, amíg te nem veszed kézbe, csak egyre romlik. Azok a kapcsolataink, amelyek szeretettel kellene, hogy megteljenek, meghidegülnek, tönkre mennek. És nélküled még az a készség sincs meg bennünk, hogy rendezzük, hogy megbocsássunk, vagy bocsánatot kérjünk, hanem a könnyebbik utat választanánk, hagyni mindent, hadd maradjon úgy, ahogy van. De most ébrezgetted a mi lelki ismeretünket, és figyelmeztettél arra, hogy ne verjen bennünk gyökeret a keserűség, és ne engedjük, hogy a harag, a neheztelés, az tartóssá váljon, hanem szeretnénk megvallani mindazt, amivel téged is megbántottunk, Istenünk, és amivel embertársainkat is. Szeretnénk megtisztult szívvel úgy újra kezdeni azt, amit elrontottunk, hogy békességünk legyen, és a te segítségedre van szükségünk. Köszönjük, hogy lehetővé tetted fiad Jézus Krisztus értünk való áldozatáért, hogy ne vesztünkbe rohanjunk, ne örök nyugtalanság legyen a lelkünkben, hanem békességet nyerjünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus keresztje jelenti számunkra is a megbékélést, ahol rendbe jöhet minden, ahol elrontott életünk is visszakerülhet arra az útra, amelyet te készítettél számunkra, és amely az életre vezet bennünket. Hadd járjunk ezen az úton, szeretetben, összeforva, mint egy közös test tagjai. Hadd járjunk a te nyomdokodban, és figyeljünk életünk minden lépésében a te vezetésedre. erre segíts lelked által bennünket. Imádkozunk beteg testvéreinkért, azokért, akik szenvedések és próbák között vannak. Halld meg, Urunk, az ő imádságokat, sóhajukat, akinek még feladata, küldetése van itt, hadd legyen számára a lelki megerősítés alkalma ez a próba, ez az időszak, akinek pedig már lejár az idő, ne engedd, hogy kifusson belőle addig, amíg nem rendezte a dolgát veled, és hadd legyen készen arra, hogy odaállhasson a te színed elé, bűneiből megtisztulva, és kegyelemből elnyerve az örök életet. Imádkozunk azokért, akik szintén együtt vannak a te nevedben, a gyermekek és fiatalok, és imádkozunk mindazokért, akik Isten tiszteleten vannak együtt, igét hallgatni, lelki táplálékkal táplálkozni. Erősítsd hitüket, add, hogy a te igéd ne hiába hangozzék, hanem, mint a jó földbe esett mag, kihajtson, és meghozza a 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést kinek-kinek az életében. Hallgass meg imádságunkat, amikor a gyászolókért imádkozunk. Azokért, akik elveszítették szerettüket, hozzátartozójukat, és akik érzik, hogy nagy hiány van az életükben. Nincs közöttük az, akit szerettek, és aki velük lehetett. Töltsd be ezt az űrt lelked vigasztalásával, Urunk, és add meg a feltámadás és örök élet reménységét, bizonyosságát, hogy készen állhasson mindenki arra a napra, amikor majd oda kell állnunk a te színed elé. A csendben elmondott imádságunkat is vedd kedvesen, Urunk, amikor elmondjuk hálaadásunkat, megvalljuk bűneinket, vagy elmondjuk kéréseinket, hiszen erre biztattál, a te nevedben merjünk kérni, fogadd kedvesen a csendben elmondott imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a mai Isten tiszteletünk úrvacsorával folytatódik. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket a kegyelem asztalához, akik lélekben készen vannak erre, hogy a Jézus Krisztus hívását meghalva, és az ő parancsának engedelmeskedve vegyük magunkhoz a kenyér és a bor színében Jézus Krisztus váltságának ajándékát. Istentisztelet után az ifjúság tart imaközösséget. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra. Csütörtökön délután mindhárom idős otthonban lesz istentisztelet, 3:30-kor a naplemente otthonban, 4:30-kor a levendula otthonban, és 5:30-kor a máltai otthonban. Csütörtök este 6:00-kor gyülekezeti bibliaóra lesz, 7:00-kor énekkari próba. Jövő vasárnap, a hónap első vasárnapján családi istentiszteleten leszünk együtt. A templom felújításában odáig elérkeztünk, hogy a szószék restaurálása elkészült. Hátra van még a templom építéséről szóló latin nyelvű márványtábla restaurálása. A templompadok párnáinak elkészítése, a harangok felfüggesztésének a korszerűsítése, a templom tető felújítása, de hálát adhatunk Istennek mindazért, amit már eddig is a külső dolgokban is elvégzett, főképpen pedig, amit a lelkünkben, a szívünkben elvégzett eddig is. A munkákért való hálaadás március 22-én egy istentisztelet keretében lesz. Ezen a vasárnapon délelőtt Nyilas Zoltán esperes hirdeti köztünk az igét. Tehát március 22-én erre is így készülhetünk lélekben. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük Schubert Gyula, 79 évet élt atyánk fiát. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére. A múlt vasárnapi persei pénzünk 93.455 forint volt, a harang javítására 10.000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most istentiszteletünk erészének zárásaképpen a 641. éneket énekeljük. A 641. ének a másik énekgyűjteményben így kezdődik: Jézus, téged kereslek, békességre vágyva.
semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Thank you.